Na, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, aki tegnap este éppen még nem tudott itt lenni, azokat is, akik tegnap este is itt voltak, azokat is. Hát, nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk az Isten igéjére figyelve. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 474. dicséretet ebből az új számozásból, énekeskönyvből, 474. dicséretet, vagy éneket énekeljük, amely így kezdődik, hogy ó, irgalmas Isten, 474, Rádainak a gyönyörű éneke. Mind a hat versével énekeljük el. Isten, az előbb is imádkoztunk énekszóval, most pedig prózában, és köszönjük, hogy jöhetünk hozzá, de ez a, után, a nap után is, így a nap vége felé, végéhez közeledve olyan sok mindenről volt szó, olyan sok fontos dologról volt szó a te néped összegyűjtésében, elérésében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te a szent lelked és igéd által gyűjtöd össze a te népedet. És az a csoda, az a különös, hogy éppen minket is összegyűjtesz, összegyűjtöttél, illetve, hogy éppen rajtunk keresztül is akarsz munkálkodni, hogy mondjuk a te igédet, hogy a szent lélekre hagyatkozva éljük a te neked való engedelmes életet. És Urunk, köszönjük, hogy most még igével is terített asztallal vártál bennünket, kérünk, hogy segíts rád figyelni, segíts, hogy megértsük azt, amit ma estére készítettél. Áld meg így most bennünket, akik itt vagyunk, áld meg azokat, akik úton vannak hazafelé, vagy majd még esetleg másik napon csatlakoznak hozzánk. Áld meg az otthoniakat is, kérünk. Köszönjük, Urunk. Amen. Tegnap Mózes születésével kapcsolatban hoztam az Isten igéjét, illetve hogy hogyan mit tanulhatunk abból, amit oda elénk ad az Úr. Most egy másik ószövetségi nagy alaknak az indulásával kapcsolatban hoztam az igét, Sámuel első könyvéből, pontosabban egy ilyen mentori kapcsolatot akarok idehozni, Éli és Sámuel, Sámuel és Éli, a kettősségük, ahogyan látjuk ezt az igéből, de hosszabb sokkal az ige, mint amiről én beszélni akarok, én most csak a harmadik fejezetet olvasom fel, és azt úgy tekintem a kedves testvéreket, mint Biblia olvasó embereket, akik ismerik a elő, meg a utó történeteket is. Sámuel, tehát 1 Sámuel 3-ban így hangzik az Isten igéje. Sámuel elhivatása. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli, a főpap felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el. És Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten látája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fia, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig felkelt. Megint odament Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok? Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek. Menj, feküdj le! És ha újból szólít, ezt mond. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Sámuel elment és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt. Szólj, mert hallja a te szolgát. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek. Én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem. Mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén. Azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét sem véres, sem étel áldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig, és akkor kitárta az úrházának az ajtóit. De Sámuel nem merte megmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta, fia, Sámuel! Ő pedig így felelt, itt vagyok. Éli megkérdezte, mit jelentett ki neked? Ne titkold el előttem. Úgy segítsen meg téged Isten most és ezután is, ahogyan eltitkolsz előlem, csak egy szót is, mindabból, amit kijelentett neked. Elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta, ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből, és megtudta egész Izrael, Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Silóban, azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr igéje embereket ad elénk, emberi sorsokat ad elénk. Azt is, hogy Isten népének vannak vezetői. Itt a köreinkben is. Én is ezzel vagyok megbízva. És Isten népének vannak alkalmas vezetői, meg vannak alkalmatlan vezetői is. Hogy a vezetésük alatt megtörténik-e az Úr akarata? Hát mondjuk, az Úr akarata megtörténik. Az Úr akarata megtörténik. Ez egy jó hír. De vannak olyan vezetők, akik ezzel szemben állnak. Akik éppen, hogy szemben tesznek, mondanak dolgokat azzal, ami egyébként Isten akarata lenne. Ezt is látjuk, meg ezt is látjuk, hogy vannak olyanok, akik pont, hogy mint a vitorláshajó, kibontja a vitorlát, és csak dagad a vitorla, és amit, ahová az Isten küld, én oda megyek. Ahogyan az Isten küld, én úgy megyek. Látjuk, hogy vannak vezetők az Isten népénél, és vannak mindig fiatalok, akiket megragad az Úr. Ha nem lettek volna, hát most bocsánat, lehet, hogy itt egy ős magyar sámán konferencián lennénk, és nem keresztény konferencián, de hát mindig voltak, akiket megragadott az Úr. Hát mi is ilyenek vagyunk. Én csodálkozom a legjobban, hogy én hogy kerülök ebbe a társaságba. De ő tudja, nem baj, jó helyen vagyok szerintem, ha ő küldött ide. Ne gondoljuk azt, hogy az Úr elhanyagolja a saját ügyét. Mindig is ő hívta el, mindig is ő iktatta be a szíve szerint való vezetőket. De attól az emberek, attól a vezetők, akikre sokat bízott, megerősödhettek az Úr útján, vagy éppen szembefordulhattak azzal, le is térhettek arról. Ezért most mi ne arról beszéljünk ma este, hogy az Úr úgy is. Ne arról beszéljünk, azt tudja. Beszéljünk arról, hogy mi az ember lehetősége, mi a mi feladatunk, vagy mit tanít erről ma az Isten igéje. Sámuel, ez a szó, tudjuk, azt jelenti, hogy meghallgattatás. A meghallgatott imádság. Mi az üzenete ennek? Mi a mondat, amit tovább vihetünk? Hát az anyját ismerjük, a történetet az első fejezetből. Anna, hát nagy fájdalma volt akkor, amikor átélte a gyermektelenséget, és minden egyes évben átélte a gyermektelenséget. Annak a mélységét, annak a keserűségét, és azt, hogy kilátástalan a jövő, és hogy én csak másodrendű asszony vagyok. Elkána ugyan mondta neki, hogy hát nem érek én többet neked, több, meg nem tudom hány, 10 gyereknél is. De hát ő mindig csak egy porciót kapott, és ugye a asszonytársa pedig annyit, ahány gyermeket szült. És hát emlékszünk, hogy ez az a fájdalom, ez az az átélt mély fájdalom volt az, ami Annát oda kényszerítette Istenhez. Miért fontos ez nekünk? Hát ugye az ifjúság évéről beszélünk, ifjúsági misszióról van szó, vagy az egyház jövőjéről van szó. Sőt, tegnap este beszéltem a VR szemüvegről, saját élményeimről is. fiatalok veszedelmes, élvezetes élete szinte kizárja a pozitív választ arra a kérdésre, hogy vajon lesz-e 50 év múlva egyház. És én nem arra gondolok, hogy magyarországi református egyház lesz-e ilyen adószám, és majd lesz-e egy ilyen szervezet, hanem kisebb falvakban tényleg lesz-e olyan, aki nem csak hogy eljár a templomba, hanem vezeti majd az Isten népét. Ha sokan vannak, akkor is, ha kevesen vannak, akkor is. Hű a kevésen, hogy aztán Isten sokat bízon rá. Baranya megyében, Tolna megyében, Zala megyében, Miskolc környékén, Tiszántúlon. Hát nem tudom, hogy mi Pest, Észak-Pesten sokan közülünk a budapesti agglomerációból jöttek. Nekünk lehet, hogy könnyebb dolgunk van, de azért nekünk se. Szerintem nem túl könnyű a dolgunk. Lehet, hogy a következő 50 évben tucatjával fognak megszűnni a falusi gyülekezetek? Nem tudom. Igen. Pár évvel ezelőtt, még lehet, hogy nem volt Covid, akkor mutatta meg a feleségem ezt a, biztos mindannyian ismerjük egyébként, ezt a filmrészletet a gyülekezetünk gyermekmunkásainak, úgyhogy Zsófini, te ismered ezt, csak azt nem tudom, hogy az előbb én persze kipróbáltam, de az is lehet, hogy ki kell lépni minden mégiscsak az egyik alkalmazásból. Látszik valami? Látszik. Na, hát akkor hajrá. Szerintem ezt ismerjük mindannyian, nem? Ennyi elég, szerintem. Van, aki nem ismeri ezt a filmet? Valaki, jaj. Ugye így neved a sárkányodat, szerintem ez az egyes a három, azt hiszem háromból van. Igen. De miért vetítettem én ezt le? Nem ez lesz a ma esti film egyébként. Hogy egy kicsit belekóstoljunk a gyerekeknek az élményébe. Élményébe. Élményvilágába. Hát ezután ki lesz az a gyerek, aki a gyerekisten tiszteleten hallgatni fogja a tiszteletes urat, vagy szombat este eljön, és hallgatja, hogy beszél, és beszél, és beszél, és beszél. Ki lesz az, aki vasárnap elmegy az Isten tiszteletre, és hallgatja, hogy a lelkész beszél, és beszél, és beszél. Már lehet, hogy mielőtt ezt bekapcsoltam volna, én is elvesztettem többet. Több testvérnek a figyelmét. Nem tudom. Nem tudom. Miért mondom ezt? A reakciónk miatt. Ha fölteszem azt a kérdést, hogy lesz-e 50 évvel később, 50 év múlva lesznek-e egyház községeink, lesznek-e fiatalok majd, akik erre nemet mondanak, és oda jönnek az Isten tiszteleteinkre valami miatt, én hiszem, hogy lesznek. De ez most nem látszik. Csak két reakciót tudunk erre adni szerintem. Két reakciónk lehet. Az egyik az, hogy nem fogja levetkőzni ezt az igényét a fiatalság. És továbbra is az élményeket fogja keresni. Úgyhogy tudomásul szolgál. Tudomásul veszi az egyház, hogy kiöregettünk. És ezt mi is így gondoljuk. Vagy mi van a másik oldalon? Tényleg csináljunk ilyen istentiszteleteket? Bocsánat, most, én most már egy kicsit így nézek ki, hogy így ilyet csináltam, de akkor élményekkel el kell menni oxigénparkokba? Tegnap adrenalinparknak neveztem, de valahol máshol van olyan is, az oxigénparkba. Ott kell ifit tartani? Ott kell istentiszteleteket tartani a jövő nemzedéknek? Szerintem én, amikor látok ilyet és összehasonlítom az istentiszteletnek a formájával, akkor én arra hívlak benneteket, ami bennem van. És azért is vetítettem le, hogy ez fájjon. Mert nekem ez fáj. Mert lelkészként én úgy érzem, hogy én kevés vagyok ehhez. Ó, hát én nem tudom megszólítani azt az egy-két gyereket esetleg, de a tömegek hol vannak? Mit kell nekem teljesíteni a szószéket, lelkész testvérek? Hogy vagytok ezzel? Gyerekmunkások, hogy vagytok ezzel? Mit kell teljesíteni? Az egyik reakció az, hogy ez van, tudomásul veszük. A másik pedig a mély fájdalom, hogy mi nem tudunk utána loholni a világnak. De Istenhez kényszerít a mély fájdalom. Böjtre és imádságra kényszerít. Csak a fájdalom, csak a sóhajtozás kényszerít arra, hogy térden állva könyörögjünk. Egyébként nem fogunk. Nem fogunk. Ha tudomásul veszük a világ pörgését, akkor hát így azonosulunk ezzel. Ez van, majd ha Isten akar, akkor küld fiakat. Mondhatjuk. Hogyan lehet Istenre bízni azt, hogy valahol mondjuk nincsenek ifisek, vagy nincsenek megtérők, vagy nem látszik a jövő? Ahogy mondtam is, az agglomerációban sem egyszerű megszólítani az embereket, de a kisebb gyülekezetekben pedig még nehezebb. De egyébként tényleg, gondolkodjunk el egy kicsit azon. Egyetlen egy fiatal sincsen. Egyetlen egy érdeklődő sincsen. Tudom, hogy vannak olyan települések, ahol iskola nincs már. Ahol óvoda nincs már. Ahol kocsma sincs már. Hát, ez nagy dolog. Olyan nincs? Van. Van. Én úgy tudom, hogy van. Most nem tudok konkrét nevet mondani, de szerintem több olyan település van, ahol már a kocsmák is bezártak. Bár korábban voltak. De tényleg nincsen egy fiatal sem? Azért ezt a kérdést hadd hozzam ide. Kettő olyan lelkészülő tudok, biztos van több, remélem, hogy van több, de kettő olyan lelkészülő tudok, akik egyszemélyes ifit vezettek hónapokon, éveken keresztül. Lehet ezt? Lelkész vagy presbiter egyszemélyes ifit tart. Miért? Mert fáj, hogy nem jön a többi, és nem látszik más fiatal. Lehet, hogy nem látunk fiatalokat, lehet, hogy vannak, csak nem látjuk. Persze egy-két fiatallal nem lehet társasozni, nem lehet táborozni, nem lehet csoportos játékokat játszani, de nálunk sok fájdalom van mostanában az ifi munkában, vagy az ifi életben, de van egy csoportunk, ami három fiatalból áll, maximum, abból van, akkor egy van ott. Azt úgy hívjuk, hogy Csabi. Ez nem a Csaba királyfinek a neve, hanem Csabi, csak Biblia olvasás és imádkozás. Hogyha valakit érdekel, akkor eljöhet, de egyébként idősebbek közül is általában nem jönnek. Viszont ezt éppen én tartom, és én magam is nagyon sokat szoktam épülni ebből. De ezt megelőzte nálunk is egy fájdalom. Egy nem kis fájdalom. Mindig a fájdalom, az őszinte fájdalom kényszerít oda Istenhez. Annát is. Ez a fájdalom kényszerítette oda az Úrhoz. Emlékszünk, talán ugye Éli meg is szólta. És hát Anna mélyen megrendülve imádkozott az Úr előtt, és kiöntötte a lelkét. Ez a második megállapításunk. Kiöntötte a lelkét. És vajon hogyan imádkozik az Anya Szent Egyház az utódért? Az egyház, mint anya, a jövő lelkészeiért, presbitereiért, a jövő megtérőiért. Ugye ezt mondtam tegnap, hadd hozzam ide megint, amit Jézus tanított a 72 tanítvány kiküldésekor. Nem azt mondta, hogy prédikáljatok, nem azt mondta, hogy üzzetek ki ördögöket, hát mondta ezt is, de először azt, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Lehet, hogy ahol van élet, lehet, hogy ahol vannak megtérések, lehet, hogy ahol vannak mondjuk ifi csoport vagy ifi csoportok, az azért van, mert a presbitériumból valaki egy vagy több imádkozik a lelki munkáért? Imádkozik áldásért? De azért ne felejtsük el ne felejtsük, hogy az Anya Szent Egyház gyermeke nem az ifi, nem a fiatal, hanem a megtérő. Az lehet idős is. Az lehet középkorú is, férfi, nő, egyetemes az Anya Szent Egyház. Mert bárki hiába lép be az egyházba, és lesz mondjuk a választói névjegyzék tagja, mert minden feltétel teljesít, ha nem születik újonnan. Itt mi azért munkálkodunk, ezt is említettem tegnap. Mi nem földi templomot, egyházat építünk, hanem a lelki templomot. Az összes többi jó, de mindennek az eszköze. Épületeink, csoportjaink, levlistáink, intézményeink, mind-mind annak az eszközé, ezt nem felejthetjük el. Hát, ha megérint valakit, akár egyet is, az evangélium. És ő majd megnyitja a szívét. Nálunk 100 gyerek van az óvodában, és nem mondom azt, hogy minden egyes évben 100 szülő nyitja meg, vagyis hogy 200 szülő, meg még a nagyszülők is megnyitják a szívüket. 10 év alatt mennyi? Nem tudom. 10-be belefér Zsófi néni, lehet, hogy 10-be belefér 10 év alatt, akikről tudunk, hogy megnyitották a szívüket az evangélium előtt. Lehet, hogy többen is voltak, csak lehet, hogy nem tudjuk. De voltak olyanok, akik konfirmáltak aztán. És azóta is tagja a gyülekezetünknek, meg munkásai. Na most, a következő gondolat, hogy ehhez Isten munkájához alkalmas vezető volt-e Éli főleg? Egyértelműen nem. Teljesen alkalmatlan volt. Lehet, hogy korábban alkalmas volt, de eddigre már ő alkalmatlan volt. Miért? Nem tartott határokat. Nem tartotta a határokat. Ő ismerte a szabályokat, a fiai is ismerték a szabályokat, de ő túl gyenge volt ahhoz, hogy betartassa. Ugye meg is mondta itt a második fejezetből, hadd idézek, Éli igen öreg volt, meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ezt mondta nekik, miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr népe előtt. Ha ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntőbíró, de ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? De nem hallgattak apjuk szavára. Mégsem történt meg, nem valósult meg, nem az Isten akarata szerint történtek ezek a dolgok. Ráadásul nem is mindenben tartotta meg Éli a törvényt. Először, amikor így olvastam, az első években így nem tűnt fel, de aztán egyszer csak így feltűnt, hogy ugye ezt olvastam most is, hogy az Isten mécsese még nem aludt el. Mikor alszik el az Isten mécsese? Miért alszik el az Isten mécsese? Mózes második könyvében, most nem olvasom föl, a 27. fejezetben az van, hogy te figyelj arra, hogy estétől reggelig égjen a mécses. Mi az, hogy még nem aludt el? Ez egy ilyen szokás, hogy hát majd egyszer alasz, kifogy az olaj, hát mégis minek éjszaka világítani? Úgy se látja senki. Nem tartotta meg ő sem teljesen a törvényt. Kimondható, hogy nem Isten akaratát valósította meg, hanem végül is a fiai véleménye, a fiainak a kívánságai valósultak meg. Tényleg, kérdés is. Mi egyetértünk az Isten törvényével? Mi? Tudunk azonosulni? Azzal azonosulunk, vagy azzal, amit ez a világ elénk ad? Miért mondom? Mert például, amikor mondjuk jó 10 vagy 15 évvel ezelőtt az ifiben nálunk megtörtént az, én megbotránkoztam, hogy jöttek a fiatalok, ugye, szombatról szombatra, és akkor egyszer csak mondta az egyik lány, pár, mert hogy ketten, mert hogy lány, meg a barátja, hogy hát, nekem azt mondta a templomba járó nagymamám, hogy menjünk el a horvát tengerpartra nyaralni egy hétre. A barátommal. Templomba jár a nagymama, sokat imádkozik, talán olvassa az igét is, egy másik gyülekezetnek a tagja, nem a miénk volt akkor. És úgy megbotránkoztam, hogy ez így rendben van, templomba járó embernél. Aztán végül nem mentek el. Nem tudom, hogy én beszéltem el őket, vagy nem. Biztos kifejtettem a véleményemet, hogy én szerintem ezt úgy hívják, hogy paráznaság. Isten azt mondja, ne paráznák, hogy a jó szándékú nagymama pedig azt gondolja, hogy ajándékot adok az én kedves unokámnak, meg az ő társának. Hát mindenki így csinálja, hát ennél szebbet most nem tudok adni, hát akkor adok ilyet. Egyetértünk mi vezetők Isten igéjével egyáltalán. És hát tulajdonképpen nem csak az volt a gond, hogy nem tartotta meg a határokat Éli, nem Isten akaratának a megvalósításáért munkálkodott sem ő, sem a fiai, de igazából akkor sem változtatott, amikor Isten kijelentette neki, és kifejezetten szólt, és adott időt. Mert először, azt nem olvastam föl, már egy próféta odament Élihez. Sámuel második volt, a kicsi Sámuel. Isten neki is kijelentette, hogy mi lesz itt a vége. Nem lehetett volna megtérni? Meg lehetett volna térni. Hát Dávidnak is elmondta a nagy paráznaság után Nátán próféta, hogy mi történik, és Dávid egyből megtért. Ott van az 51. Zsoltár, de olvashatjuk ma tanultuk a 7. osztályosokkal, a 6-osokkal. És az Úr is elengedte vétkedet. Meg lehetett volna térni. És aztán még miután Sámuel megkapja ezt a proféciát, és elmondja Élinek, talán még évek telnek el, és majd csak azután következik be, amikor, hát ugye, az idegen sereg elviszi még a Fridládát is, és Sámuel meghal, a lánya vagy menye megszül, az is meghal, és sok minden nyomorúság valóban bekövetkezik. Még évek telnek el. Ó, testvérek, Isten kegyelmes Isten. Isten kegyelmes Isten. Az volt az Ószövetség idején is, és ma is az. De amit kér, azt nem véletlenül kéri. Amikor határokat állít fel, célja van azzal. És ha mi nem tartjuk az ő határait, akkor ad majd olyanokat, akik tartani fogják. Akik egyet is értenek ő vele. Lehetünk ezek mi? Legyünk ezek mi? Mert hogy mi lehet valóban a megoldás? Akkor talán még egy, már nem filmet, filmrészletet, hanem képet hadd hozzak ide, vagy vetítsek. Igen. Pardon. De annyira ügyesen nem mozgok itt, úgy látszik. De... ezt a képet hadd hozzam ide, úgy megtetszett. Ez a kép, mint szimbólum. Igazából itt nem kell keresni feliratot, nem kell keresni semmit, csak a két arcot. Talán egy nagypapa, talán az unokája. Itt van egy gyönyörködés. Itt van egy belső ráhangolódás. Tegyük föl! Mi adhatunk egy olyan mondani valót ennek a képnek, hogy az az idősebb ember gyönyörködik az Isten szeretetében. Legyél ez te. Hát, ha te vagy ez. Ugye volt egy rádióműsor, amikor valaki, egy idősebb férfi a gyerekkorára emlékezett vissza. Az édesanyjára. Édesanyám mindig, minden szerdán elment bibliórára. De mintha a mennyben járt volna. Este jött haza utána, és addig apukánkkal ebédelt, vagy vacsoráztunk, de anyukánk mintha a mennyből jött volna haza. És utána ragyogott. Valami ilyesmi számomra ez a kép. Vagy ez a másik, ez talán nem annyira kifejező, ott van két fiatal. Nézhetnek valahová, vágyakozva, nem tudom, és ott van az öreg. Mit kell csinálni? Lehet, hogy nem is értenek sok mindenben egyet. Nem is kell, hogy az az idős valamit együtt csináljon ezekkel a fiatalokkal. Még egyet értenie sem kell velük. De akkor mit kell csinálni? Mit kell csinálni? Szeretni őket. Szeretni kell őket, kísérni kell őket. Imádkozni, érte, és ha lehet, majd vele együtt is. Éli nem arra kellett, nem is kell tovább, Éli nem arra kellett, hogy Sámuel jól érezze magát, vagy jobban érezze magát, hanem arra kellett, hogy megértse, hogyan szól az Isten. Hogyan lehet az Úrral kapcsolatban. A többi majd Isten dolga volt. Isten kézbe vette Sámuelt, és kijelentette magát neki. Akkor is, meg később is. De igazából ez a presbiter feladata is, nem? Ez a lelkipásztor feladata is. Ez az egyház feladata, nem? Hogy lehetsz kapcsolatban az Istennel? Az új, az érdeklődő, az érintett. Értse meg! A többi már vele is majd az Úr dolga lesz. És a jó hír az, hogy Élit minden alkalmatlansága ellenére ebben használta az Úr. Addig nem mondta el Sámuelnek a proféciát, az akaratát, hogy neked mit kell tenned, meg mit kell megértened, meg mit kell elmondanod. Nem. Először Isten megvárta, míg Éli végre elmondja, hogy lehetsz te kapcsolatban az Úrral. Még akkor is, hogyha ő nem volt hibátlan. És végül is tényleg ebben Sámuelnek a mentora lett. Mi emlékszünk arra, aki mellettünk ott volt, és felkarolt, és kísért, és imádkozott értünk, és imádkozott velünk, és mentorunkként emlékezünk rá, adjunk hálát. Adjunk hálát. Lehet, hogy a családon belül volt ilyen. Nagymama, nagypapa, szülő. Ó, hála az Úrnak, ha volt ilyen. Van ilyen köztünk. Nekem ez nem adatott meg, de lehet, hogy van köztünk, akinek igen. Vagy éppen tényleg egy lelkipásztor, egy keresztény munkatárs, egy barát, osztálytárs, kinek mi? És az is lehet, hogy láttuk annak a fogyatkozásait is. gyengeségeit is, az is lehet, hogy zavart. Mert hát ilyenek vagyunk. De mégis az Úrra mutatott. Vajon az Úr mellénk is állít valakit? Egyet, kettőt, többet? Lehet, hogy csak egyet? Hogy az Úr útján nem is a te látásod szerint, nem is biztos, de hogy kísérdőt, vezesdőt imádkozz érte. Itt ítéletet hirdetett Sámuel. Ma még a kegyelemnek az ideje van. Az ítélet hirdetése senkiben semmiféle változást nem kezdeményez, vagy nem változtatott meg. Ugye ez a döbbenet. Egyébként az ítélet ma is meg van hirdetve. Nem sokára bekövetkezik. Vajon a kegyelem változtat? Isten jósága kötelez megtérésre? Mitől változik az ember szíve? Mikor változik az ember szíve? Csak attól, ha szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. De ekkor Isten dolgai kívülről, belülre kerülnek a szívbe, és elkezdünk változni, és ez az a pillanat, amikor elkezdi ünnepelni, ugye, mint az előbbi képen például, elkezdi ünnepelni az ember az Istent, elkezd gyönyörködni benne. Hát mekkora felfedezés volt ez nekem, hogy templomban nem azért kell járni, mert megbüntet az Isten, hanem ott jó. És lehet, hogy voltak olyan istentiszteletek is, amikor úgy nem töltődtem föl, mint ahogy máskor, meg nem kaptam annyit, mint máskor, de együtt voltam Istennel, együtt voltam Isten népével, és ez örömmel töltöttem mégis. Vannak történeteink? Nagyon jó lenne ezt megosztani. Otthon, a családban is, gyülekezetben is. Amikor Isten megérintett. Amikor felfedeztük magunkban, hogy amit korábban vonzott, az most taszít. Hadd mondjak el egy otthoni gyülekezeti történetet. Hát nálunk van kékkereszt csoport is, bár éppen akire gondolok, az szerintem nem ott szabadult meg, de megszabadult. De hogy biztos lehetett benne, hogy megszabadult. Ez egy ilyen furcsa alkalommal derült ki, hogy a férfi körön ugye együtt, hát volt egy ilyen karácsony vagy adventi alkalom, és akkor ott hát szaloncukrokat hoztak a férfi testvérek. Én készültem az igével, de már előtte ott kint a konyhában is szaloncukroztak meg, és hát a szaloncukorral semmi gond nem lehet, csak hogy volt, amelyikben volt sósborszesz, ilyen diánás szaloncukor is van férfiaknak, nem gyerekeknek. És hát ez a testvérünk, azóta most már presbiterünk is, így láttam a mozdulatot, bevette, és azzal a mozdulattal már köpte ki. Hána, ezt senki nem mondta volna meg kívülről, hogy ő mit evett. Ezt csak ő érzékelte, és abban a pillanatban érezte, hogy ez számomra méreg. Lehet, hogy többiek meg, egyék meg, nekem ez méreg. És azzal a mozdulattal, hogy szétharapta, már dobta ki a kukából. Mondtam is neki, hogy én látom, hogy te megkaptad Istentől a szabadságot. Ez egy belső dolog. A külső belsővé kezdett el válni. És elkezd az ember olyanokra vágyni, amire az Isten vágyakozik, és olyanokért szomorkodni, amik miatt az Isten szomorkodik. Zavar az, hogy kemény voltál valakivel, és sajnálod, hogy van valakivel egy el nem rendezett vitád, viszont abban gyönyörködsz, amikor sikerül megbékélni, bármilyen nehéz is. Emlékszem, akkor onnan tudtam meg az egyik ifis lányról, ő neki nagyon-nagyon sok fájdalma volt az édesapjával kapcsolatban. Nagyon-nagyon sok fájdalma. Meg van egyébként azóta is. De tabu volt. Még ezt a szót se lehetett kiejteni, hogy apa, apukád. De amikor nem csak, hogy beszélt róla, de azt mondta, hogy én megbocsátottam neki, na onnantól tudtam, hogy az Isten munkálkodik ennek a lánynak a szívében, az életében. Valami belsővé vált, ami addig csak egy ilyen külső, megérteni való dolog volt. És mindehhez igenis a tehetetlenségre, a kiszolgáltatottságra van szükség, annak a mély fájdalmát nekünk át kell élnünk, és oda menekülni az Úrhoz. És ehhez kell Anna imádsága. Anna imádsága. Az Anya Szent Egyház imádsága. Hadd hirdessem, hogy Isten meghallgatja a mi imádságunkat is. És ma is vannak, és lesznek is megtérések, újonnan születések. De az Úr várja a mi imádságunkat, és könyörgésünket. És az is lehet, hogy a gyülekezetben is vannak olyanok, akik azt keresik, hogy hogy lehetnék kapcsolatban az Úrral. És lehet, hogy a te mondatodra várnak, hogy lépj oda mellé. Valamelyik Isten tiszteleten, vagy máshol, máskor. Éli megtette ezt, fogyatékossága, vagy töredékessége ellenére is. És Sámuel megértette, hogy mit is kell tenni, vagy mondani. Hogy kell megnyitni azt a belsőt. Az Úr megvárta, míg Éli képes lett arra, hogy megmondja. És az Úr minket is felhasznál mások megtérésében, újjászületésében. Adjuk magunkat az ő szent kezébe. És ne hagyjuk az Isten mécsesét kialudni, amit ránk bízott. A gyermek Sámuel megértette az Isten akaratát, és nagy prófétája lett az Úrnak. És bírája és vezetője a népnek. Ez a mi dolgunk is. Gyönyörködni az Úrban. A többi következmény, a többi már gyümölcs. Bár, és nem akarok ünneprontó se lenni, de ez is hozzátartozik az igazsághoz. Sámuelt nem tudták követni a gyerekei. Ugye a 8. fejezetben, hát én most meglepődtem, hogy készültem, amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve, nem is tudta volna megmondani. Másodiknak Abijá. Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki, te már megöregedtél, fiaid meg, nem a te utadidon járnak, tégy valakit királyunká. Ez volt az oka annak, hogy királyt kívánt az Úr, hogy Sámuel fiai nem tudták követni Sámuelt. Ó, bárcsak a mi fiaink tudnának követni bennünket az Úr útján. De hadd mondjuk így, egyedül Jézus Krisztus az, akit képesek követni az övéi. Jézus képesek követni az övéi, mert nem emberi erőből teszik. Isten szent lelke által. Mert a Szentlélek által történik, megtörténik, meggyógyul az, ami tönkrement a bűnesetkor. Itt gyógyul a Szentlélek által. Vegyetek szent lelket, ezt mondta Jézus a tanítványainak. Ez az az erőforrás, amely összeköt, meggyógyít, látja a láthatatlant, elhozza az új életet, és lesz meghallgattatás. Ha van ebben Élivel együtt elmaradásunk, és ezzel összegzem, zárom, akkor egyrészt valljuk meg a bűneinket, hogy nem tudtuk elmondani, hogyan szólít meg az Úr. És te mit tegyél akkor, amikor megszólít az Isten? Valljuk meg a bűneinket. Továbbá engedjük át magunkon a fájdalmat. Engedjük át magunkon a fájdalmat. És böjtöljünk, és sírjunk. Boruljunk térdre Isten előtt. Hogy mekkora lehetőségeket engedtünk el, hagytunk ki. Imádkozzunk, hogyha nem látjuk a gyereket, ha nem látjuk a megtérőket, ha nem látjuk a jövőt. És végül keressük, lássuk meg, kit bízott ránk Isten. Lehet, hogy azt az egyetlen valakit, akinek már vannak kérdései. Aki mellé odaállhatunk, akinek neki is jó, meg nekem is jó, mert ezt Isten készítette elő, akit kísérhetünk. Vagy lehet, hogy éppen nem mi, mert ez nem mindenkinek adatik. Nem biztos, hogy mindenkié. De akkor az imádság mécsesét igenis tápláljuk, mert sötét van, még mindig, és az nem alhat el az Isten mécsese. Tápláljuk, ne aludjon el. És ekkor át is fogjuk élni, hogy nagy dolgokat fog cselekedni az Úr a mi gyülekezetünkben is. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy elküldted a te szent lelkedet. Nem tudnám mi a te utadon járni. És meg kell, hogy valljuk, hogy nem tudunk olyan élményeket készíteni a fiataljainknak, mint amilyeneket készít ez a világ. És ha belegondolunk, már most lemaradtunk. Mint ahogy Sámuelnek az édesanyja átélte a lemaradást is, olyan sokan is még a Bibliából. Most mi is szeretnénk, Urunk, eléd borulni. Mi lesz a gyülekezetünkkel 50 év múlva? Kiket fogsz te majd elhívni? El fogsz hívni valakiket? Leszünk mi alkalmasak arra, hogy akiket te egyébként elhívtál, azokat mi befogadjuk? Azokat mi szeretgessük? Azokat mi vezetgessük? Ó, Urunk, szeretnénk gyönyörködni benned. Szeretnénk benned gyönyörködni. Ó, hányszor varázsolja el a mi lelki látásunkat az a talmi gyönyör, amit ad, amit kínál ez a világ. Ó, szeretnénk mi benned gyönyörködni. És köszönjük, Urunk, hogy nem az ítéletnek az ideje van, hanem a kegyelemnek a kedves esztendeje még mindig itt van. Hogy áll még, tart még a kegyelmi idő. Hadd formáljon, hadd változtasson bennünket is a te kegyelmes szereteted, és taníts meg minket is kimondani azt a néhány mondatot. Azok felé, akik érdeklődnek, lehetnek azok fiatalok, lehetnek azok idősebbek is. Körülöttünk élő, mutasd meg azt az egyet, akinek mi segíthetünk. Lehet, hogy a munkahelyen, lehet, hogy a rokonságban, vagy éppen a gyülekezetben. Urunk, kérünk te adj ébredést, és te adj tégy minket alkalmasakká arra, hogy az ébredőket, a felébredetteket fogadjuk. Köszönjük, Urunk, hogy itt voltál velünk ezen a mai napon is, ezen a mai estén is. Elmegkérünk a napnak a további programját, beszélgetéseit is, a hétnek a további napjait, programjait. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Urunk. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A áldás kérés előtt záró énekként a 228. jól ismert igét, éneket énekeljük el. Ez is összefoglalja egy kicsit a mondani valót. 728-as, rátekint már hitem, megváltom, Istenem a Golgotás. 728. Igen, 700.
Oh.
végül pedig így helyünkön maradva kérjük Isten áldását együtt az igével, amit Jézus mondott. Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Amen.